Gyakorlatilag már az óvodában el lehet kezdeni a terror veszélyre való felkészülést. Azt is kicsit furcsálom, amikor december 22-én keletkezik egy leírat, hogy mit lehet majd csinálni a következő évben, de hát rengeteg furcsaság van a világban. Na, pontosan ez történt a honvédelmi intézkedési tervvel. Arra kötelezi a minisztérium az oktatási nevelési intézmények teljes körét, a személyzetet, a diákokat, óvodásokat, iskolásokat, hogy vegyenek részt az alaptörvény 6. módosítása folyamányaként 2016-ban beiktatott terrorveszély helyzetre való felkészülés folyamatában, elősegítendő a feltételezett válság kezeléséből adódóan katonai feladatok támogatását. Tehát, hogy gyakorlatilag itt semmi más nem történik, mint hogy hadi oktatás az óvodákba, iskolákba, és militarizáljuk saját magunkat, mert hogy a gyerekeinken keresztül ez befolyik az életünkbe, nekik befolyik az életmódjukba, a gondolkodásukba, úgyhogy a következő generációk, hogyha nem figyelünk, akkor egy teljesen militáns szellemben fognak felnőni. Itt van velem most dr. Deák Dániel, a Corvinus Egyetem professzora, és arról kérdezem, hogy mit szól hozzá. Tudom, hogy mit szól hozzá, de azért mondja el nekünk.
Természetesen ez egy olyan kérdés, amiről tényleg beszélni kell, még most is beszélni kell. Egyébként az intézményvezetők azt az utasítást kapták, hogy a tanév végéig kell megoldani ezt a problémát, tehát csatlakozni a védelmi igazgatási programhoz, de hát az a helyzet, hogy a mai napig azért nem teljesen tértünk magunkhoz, és képzeljünk el egy olyan helyzetet, hogy az intézetvezetők valamikor december végén, január elején kapnak egy levelet a minisztériumból, az EMMI-től, és miközben arra számítanak, hogy boldog új évet kívánnak nekik, hát eléggé furcsára sikeredett ez az újévi jókívánság, mert ennek a levélnek az a tárgya, ami egyébként önmagában értelmetlen és nevetséges, hogy potenciális fenyegetettség. Tehát a levélnek, a hivatalos leíratnak, amelyet minden intézmény vezetőhöz kiküldtek, ennek ez a tárgya, hogy leírat potenciális fenyegetettség tárgyában. Természetesen nem tudjuk, hogy mi az a potenciális fenyegetettség, hiszen a fenyegetés önmagában egy lehetőséget hordoz magában. Ez valahogy a lehetőségnek a lehetősége, szóval jól megbonyolították ezt a dolgot. Arról van szó, hogy van egy úgynevezett honvédelmi intézkedési terv. Ezt jogszabályok igen széles körben alapozzák meg. Kezdődik az alkotmánnyal, hiszen az úgynevezett 6. alkotmánymódosításnak köszönhetően jelenleg az alaptörvényben szerepel egy úgynevezett különleges mozgósítási rend. És ez az úgynevezett terror veszélyhelyzet esetén áll fenn, és ebből következően született egy kormányrendelet is, amely megpróbálja a gyakorlatba átültetni, hogyha egy ilyen KMR, egy ilyen különleges működési rend hatályba lép, akkor mit kell tenni. Maga a kormányrendelet pedig előírja azt, hogy az egyes minisztériumokban mit kell tenni, hiszen a miniszterek az saját ágazatuknak a gazdái. És így jutott el ez a gondolata az EMMI-hez is, tehát hogy az oktatás ügyben is valamit tenni kell, és az EMMI is alkotott egy rendeletet, ezek igen hosszú jogszabályok, nagyon nehezen olvashatók, tehát jogszabályból bőven van, ehhez képest született ez a képtelen levél, és hát ennek a tartalmát sem lehet igazán komolyan venni, hiszen ebben valóban olyan fogalmak szerepelnek, amelyek ugyancsak idegenek és ismeretlenek a pedagógusok számára. Például olyan, hogy mozgósítási terv, készenléti jegyzék, riasztási napló, és hát hasonló dolgok. Nem hiszem, hogy a legképzettebb pedagógus is könnyen eligazodna ezekben a fogalmakban.
Hát meg valószínű, hogyha ezekben a fogalmakban szeretett volna eligazodni, akkor valamilyen hadintézménybe megy.
Hát igen, akkor nem egy békésebb foglalkozást választ, vagy lehet, hogy a pedagógus foglalkozás nem is annyira békés, hiszen nem az első lépés, hogy valamilyen értelemben a militarizmus szellemét csepegtetik be az iskolába. Hát tudunk nagyon jól arról a tervről, hogy lőtereket akarnak létesíteni az iskolákba.
Igen, ez most megelőzte már ezt a fajta honvédelmi intézkedési tervet, és hát azért az nagyon fura nekem, ez maga az időzítés is nagyon fura, tehát hogy ezt így csak úgy hirtelen belökték, hogy a következő éved akkor ezzel teljen. Másrészt pedig teljesen értelmezhetetlen, hogy Hát nem értelmezhetetlen, csak eléggé rettenetes dolog, hogy már a diákokat arra akarják felkészíteni, hogy egy folyamatos félelemben, egy rettegésben éljenek. Ráadásul azért azt pontosan tudjuk, hogy ennek a félelemnek azért mindig adunk egy tárgyat, mert csak úgy valamitől félni nem lehet, tehát hogy kell egyfajta tárgyat adni, ami gyönyörűen beleilleszkedik abba a teljes gyűlöletbeszéd komplexumba, amit a kormány felnőtteknek, és hát most így a gyerekek életébe is becsöpögtet. A civil közoktatási platform az írt egy másik körlevelet egyébként, pontosan ezeknek az intézményvezetőknek, amiben arra hívja fel a figyelmet, hogy ez mennyire egy abszurd történet.
Igen, tehát ajánlásokat fogalmazott meg a civil közoktatási platform, és hát nyilván nincs is még befejezve ez a feladat, mert közben kapunk visszajelzéseket különböző iskoláktól, tagszervezetektől, és hát eléggé vegyes visszajelzések jönnek.
Ugye itt felvetődik az a kérdés is, hogy akkor is, amikor még kötelező volt a hat kötelezettség, akkor lelkiismereti okokra hivatkozva például nagyon sokan civil szolgálatot vállaltak, nem vonultak be. Most például egy olyan vallás követőjének a gyereke, hogyha...
Vagy
Jehova tanúi például. Elmegy iskolába, és akkor ott azt mondják, hogy gyerekem, megyünk a lőtérre, gyerekem honvédelmi oktatásban fogsz részesülni, ez Magyarországon most a tanterv része lesz. Mi történik az osztálynak, mondjuk akkor az egy harmada, az a szülei lelkiismereti szabadságára hivatkozva nem fog részt vezni ezeken az órákon?
Hát vagy bele van írva az alkotmányba, ez az egész? És ez korábbi az alkotmányban is természetesen így volt, hogy a honvédelmi kötelezettségnek része a hat kötelezettség, ahogy említetted, és ennek pedig a magva a fegyveres katonai szolgálat. És ez most is benne van az alkotmányban, hogy lelkiismereti okokra való hivatkozással a fegyveres katonai szolgálatot meg lehet tagadni. De semmi mást ezen kívül. Tehát ezért itt ennek az úgynevezett honvédelmi intézkedési tervnek, vagyis a hitnek a végrehajtása, és ebben az iskoláknak a közreműködése, azért ez nagyon komolyan és nagyon súlyosan fölvet lelkiismereti kérdéseket. És hát itt arról van szó, hogy ez a jogszabálytenger, amely tényleg ilyen tengeri kígyóként folytogatja most az intézményvezetőket, ez bizony ahhoz vezethet, hogy lelkiismereti konfliktusok keletkeznek azoknál a pedagógusoknál, akiknek ebben a programban részt kell venniük. Először is azért, mert maga a program képtelenségnek tűnik, hiszen bármennyire bőséges jogszabály mennyiség született is, ezek a jogszabályok egy valamiről nem beszélnek, hogy miben áll ez a veszély. Tehát igazából nem informálják az érintetteket arról, hogy mire kell fölkészülniük. Ezért aztán valószínűleg egy ilyen terv nem is végrehajtható. Nincs is átgondolva, hiszen például nincs átgondolva benne az, hogy az adatvédelmi szabályozásnak hogyan lehet megfelelni. Vagy ha történnek események, akkor arra hogyan kell reagálni. Tehát úgy tűnik, hogy ez egy végrehajthatatlan terv. Nyilvánvalóan nem is az a célja elsősorban, hogy egy valós veszélyhelyzetet imitáljon, és arra megpróbálja fölkészíteni az iskolákat, hanem itt egy kitalált veszélyhelyzetről van szó, és ez egyfajta fenyegetés, egyfajta dresszúra. Valóban fenyegetést tartalmaz az én olvasatomban ez a terv, azonban ez nem a terrorfenyegetettségről szól, hanem a társadalmi béke megbontásával fenyeget. És ilyen értelemben tényleg ez egy fenyegető program.
Mit tudnak kezdeni az iskolák ezzel a dologgal? Mert ugye azt látjuk, hogy itt még rengeteg minden fog történni a választások előtt. Nekem, amikor én ezt megláttam, akkor az volt a benyomásom, hogy itt most még csak rá akarnak tenni egy lapáttal erre a félelemre, az ijegységre a választások előtt. Azért is van az év végig megadva a határidő, mert egyrészt halványgőzük nincs, hogy mit kéne ezzel a valóságban csinálni, másrészt pedig majd meglátjuk, hogy választások után mi fog történni, és akkor ahhoz képest meg majd igazítunk rajta.
Igen, született olyan vélemény egyébként, amivel én nem értek egyet, hogy próbáltak ezt elmagyarázni például egy biztonsági szakértő, hogy ez olyan, mint egy tűzvédelmi terv. De szerintem ez messze menően nem olyan, mint egy tűzvédelmi terv, mert ott tudjuk azt, hogy mi a valós veszély, és hogy nagyjából tudjuk azt is, hogy még akkor is, ha nem következett be a tűz, hogy arra hogyan kell felkészülni. De itt fogalmunk nincs arról, hogy mit kell csinálni, hogy hova kell futtatni a tesitanát, mert ő tud a legjobban futni, és akkor ő lesz a nem tudom micsoda a terv alapján. Szóval itt egészen nevetséges dolgok vannak.
Tehát gyakorlatilag van egy honvédelmi intézkedési terv, amiről nem tudjuk, hogy kell intézkedni akkor, amikor majd valóban bekövetkezik. Mi értelmük van ezeknek a dolgoknak?
Üzenet. Arra vonatkozóan, hogy jó lesz vigyázni, és tessék azt csinálni, amit felülről kapsz egy utasítást. Tehát ez dresszírozza az embereket, a pedagógust, az intézményvezetőt, és persze rajtuk keresztül a gyerekeket, a diákokat is, hogy igazodjanak a felsőbbséghez.
Ugye azt látjuk, hogy egyre többen viszik alapítványi magániskolákba a gyerekeket, egyre több lesz azoknak a gyerekeknek a száma, akik magántanulóként járnak iskolába, pontosan azért, mert nagyon sok olyan szülő van, aki egyszerűen nem tud mit kezdeni az iskola rendszerrel, nem tudja iskola kompatibilissé, és nem is akarja iskola kompatibilissé, legalábbis ilyen iskola kompatibilissé tenni a gyerekét. Miért van értelme annak, hogy az állami iskolákban gyakorlatilag ellehetetlenítik a pedagógusokat, a jó pedagógusokat? Beszéltem olyan pedagógus ismerőseimmel, akik egyre többen fontolgatják azt, hogy elmennek máshova dolgozni, kilépnek, olyan szintű a központosítás, olyan szinten megszüntették a saját önállóságokat, hogy mit, hogyan tanítsanak, hogy működjenek, hogy gyakorlatilag elkezd egy őrült kontraszelekciós folyamat megjelenni majd az állami iskolákban.
Igen, tehát ugye amit megfigyelhetünk, egyrészt először is egy ilyen központosítási őrület, mert ez tényleg az. Másrészt pedig, ami legalább ennyire ijesztő, az erőszakkultusznak a megjelenése, és ezek mind magából a rendszernek a logikájából adódnak. Tehát Magyarországon túlhatalom van, leépültek a fékek és ellensúlyok, nincs kiegyensúlyozva a közhatalom, és ennek következtében megszűnik az értelmes közélet is, megszűnnek a párbeszédek, a viták, jogszabályok és egyéb intézkedések nem úgy születnek, hogy megbeszélnék az érintettekkel, hogy demokratikusan meg lehetne vitatni. Na, ebben a helyzetben a túlhatalom mindenkit megront. A konfliktusok elrendezésének a képességét lassan-lassan elfelejti a társadalom. Vagyis megbomlik a társadalmi béke. Ez valószínűleg a legsúlyosabb fenyegetés, ami ebben az ügyben van, és ezek a folyamatok, ha beindulnak, ezeket már nem lehet leállítani. Az az ellenség, amelyet a mostani gyűlölet kampányban megneveztek, az egy tökéletes ellenség, hiszen nem létezik, mármint az idegen, vagy a migráns, vagy a nem tudom kicsoda. Hát ilyen nincs. Magyarországra egyébként akkor sem akart senki jönni, amikor 2015 nyarán őszén elárasztották az országot ezek a szerencsétlen sorsú menekülők. Tehát ezért azt mondunk erre az ellenségre, amit akarunk. Ami igazán ijesztő ebben az, hogy kijelölnek ellenséget, hogy izgatottak legyünk, ezzel irritálnak, idegesítenek bennünket, készenlétben tartanak bennünket, egy állandó harci lázban van az ország, emögött egyébként egy nagyon ósdi, és hát nagyon-nagyon szomorú mondhatni azt, hogy nem egyszerűen kulturálatlan, hanem hát egy egészen alpári, maszkulin agresszió húzódik meg. Ez egy nagyon-nagyon vakkomondoros társadalom. Ugye a vakkomondor az egy jelképé vált már azóta, hogy volt egy ilyen borzasztó, bárdolatlan fideszes képviselő, akiről kitudódott az, hogy durván bántalmazta a feleségét, és hát arra az egyszerű évre hivatkozott, hogy van egy vak komondoruk, és azon átesett a szegény asszonyka, és ebből adottak a problémák. Tehát ez a buta, ostoba, műveletlen férfi kivagyiság, ez rányomja a bélyegét a társadalomra, és ez azért is nagyon szomorú, mert ez mondjuk 10 vagy 15 évvel ezelőtt nem volt így. Tehát azóta sokkal keményebbé és sokkal barátságtalanabbá váltak a viszonyok, egy ilyen hideg polgárháborús állapot van Magyarországon, és nagyon mély megosztottság van, tehát nincs, elveszítjük azt a képességünket, hogy hogyan tudjuk kibeszélni a problémákat.
Hát azt gondolom, hogy a problémákat nem is nagyon lehet kibeszélni akkor, amikor egyszerűen meghatározzák azt például az iskolákban, hogy ki miről nyilatkozhat, és egész egyszerűen letiltanak nyilatkozatokról pedagógusokat, embereket. Ez az, nem a szólásszabadság korlátozása jogi szemmel? Vagy ez hogy működik? Mert nyilván ugye az intézmény meghatározhatja, hogy kinyilatkozhat az intézmény nevében, de azt, hogy a saját nevében kinyilatkozhat, azt nem határozhatja meg.
Azt hiszem, itt is ugyanarról van szó, mi ennél a körtilalomnak az elrendelésénél, mint az előbb, amikor beszéltünk a honvédelmi intézkedési tervről. De egy üzenet az iskolák számára, hogy jó lesz vigyázni, jó lesz igazodni a felsőbbséghez, és azt tenni, amit akár előír az írott vagy az íratlan jog, akár nem, de amit illik ebben a rendszerben tenni, és a lojalitást minden körülmények között fenntartani. Ugye ezt a konkrét problémát az váltotta ki, hogy amint a sajtó is hírt adott róla, talán egy héttel ezelőtt adott volt Komáromban egy szakképző intézet, amelyben volt egy helytelen pedagógiai gyakorlat, és ezt az egyik pedagógus teljesen indokoltan szóvá tette, mégpedig a nyilvánosság előtt tette szóvá. Erre az volt a reakció, hogy még amelyik egyenesen a fenntartótól jött, mégpedig a szakképzési centrumoknak a központjától, a nemzeti hivatalától, hogy ha legközelebb ilyen probléma adódik az iskolában, amit persze nem lehet kizárni, akkor első lépésként hírzárlatot kell elrendelni, utána gondolkodni kell azon, hogy mit lehet tenni, és hogy erről mit lehet mondani. Ha kialakul az iskolában egy kép, hogy mit lehet erről mondani, akkor azt írásba kell foglalni, azt a tervezetet föl kell küldeni a minisztériumba, ők azt jóvá hagyják, és miután jóvá hagyják, már is lehet nyilatkozni. Tehát egy ilyen eljárás született, és egy leírat készült. Nem
ezt
csak
legalább kidolgozták.
Igen, nem csak ebbe az iskolába küldték el. Egyébként is azt is tudni kell, hogy a szakképző intézet az ma már nem egy iskola. Nem iskola a szónak a valódi értelmében véve, mert semmiféle döntési lehetősége nincsen, hanem úgynevezett szakképzési centrumokat hoztak létre 2 vagy 3 évvel ezelőtt. Ezek megyei szinten szerveződnek, és ezek alá sorolják be az egykori szakiskolákat, és a szakképzési centrumokban gyakorolnak mindenféle irányítási és döntési jogot. Tehát ezt az utasítást is a szakképzési centrum vezetője kapta, és aztán az teríti tovább az iskolákhoz, bocsánat, most már nem iskolák, hanem szakképző intézetek, amelyeket nem véd az sem, amit egyébként egy normális iskolát védene a Nemzeti Közoktatási Törvény, mert az kimondja, hogy a fenntartó csak oly módon gyakorolhatja a jogosítványait, hogy nem sérti meg az adott oktatási nevelési intézménynek az önállóságát, és nem szakmai önállóságát, és nem von el tőle hatáskört. De ez a szakképzési intézetek esetében ez így nem is igaz, mert már nem minősül önálló oktatási nevelési intézménynek.
De mennyire jogszerű ez az utasítás? Tehát, hogy kiadhat egyáltalán ilyen utasítást bárki ebben az országban, hogy én nem nyilatkozhatom, hogyha látom, hogy probléma van?
Mi a civil közoktatási platformnál megvizsgáltuk ezt a kérdést, és meggyőződésünk az, vagy ha mondjam csak egyszerűen azt, hogy nekem személyesen meggyőződésem az, hogy nincs semmiféle törvényi alap ilyen körtilalom kiadására. Az, hogy ki hogyan tehet nyilatkozatot, mondjuk én egy iskolának a pedagógusa vagyok, és problémát észlelek, vagy mondjuk én egy felsőoktatási intézmény oktatója vagyok, és szeretnék valamilyen módon nyilatkozni az intézményben észlelt problémákról, akkor ezt megtehetem, de ennek vannak különböző szabályai. Ezek egyébként minden civilizált országban elfogadott szabályok. Ilyen például az, hogy csak valós és olyan információt terjeszthetek és oszthatok meg a nyilvánosságról, amelyet tényleg tudom, hogy az történt, és úgy történt, ahogy én elmondom. Ilyen, hogy tiszteletben tartom a személyiségi jogokat, hogy nem fogok például a személyi adatokat föltárni. Ilyen, hogy nem mondok olyan adatot, információt, konkrét közlést a munkáltatómról, amik a munkáltató működését megzavarja. Tehát ezek természetes dolgok, és ebben a tekintetben lehet akár utasítani is arra az adott dolgozót például, hogy az iskola nevében nyilatkozzon, és akkor megmondja a felettese, hogy mit nyilatkozzon az iskola nevében. De ezek mind ilyen konkrét esetek. De általában véve tiltani egy alkotmányos rendszerben azt, hogy valaki átgondoljon egy helyzetet, és a tapasztalatait, véleményét megoszta a nyilvánossággal, ez egészen képtelen dolog, hiszen a demokráciában ugye az az alapelv, hogy mindent szabad, amit a törvény nem tilt. Már pedig tisztelt meg kell tartani az alapvető jogokat.
És hát nyilván ugye a szólásszabadság pedig teljesen alapvető állampolgári jog, tehát hogyha valakintől ezt megvonják, akkor az eleve törvénysértő. Hát majd meglátjuk, hogy mit fog hozni még majd ez az év, mert most ugye de január 11-én beszélgettünk, már most van miről beszélnünk, hát remélem, hogy ennél már csak jobb hírek lesznek. Én köszönöm szépen dr. Deák Dánielnek, a Corvinus Egyetem professzorának, hogy itt volt velünk, és hát én kívánok magunknak egy nagyon jó évet, amiben semmiféle hasonló intézkedések nem születnek, és ezeket pedig korrigálni fogják.
Nagyon szépen köszönöm, és hasonlóképpen kívánom a civil rádiónak, hiszen mi szövetségesek vagyunk, és össze kell dolgoznunk. Köszönöm szépen.